Úr Jézus Krisztus, akkor is, hogyha másodjára énekeltük a héten ezt az éneket, akkor is, hogyha életünkben sokadjára, de neked van hatalmad megadni, hogy énekeltük volt ezt most úgy, szívből, mintha először, vagy mintha utoljára énekelnénk. Úr Jézus Krisztus, add, hogy hadd tudjam hirdetni úgy az igédet. Úr Jézus Krisztus, add, hogy hadd tudjuk hallgatni úgy az igédet, minthogyha életünkben először tennénk ezt, és add meg annak a súlyát és a felelősségét, hogy lehet, hogy saját életünkben, vagy ennek az egész világnak az életében most van lehetőségünk erre utoljára. Amen. Testvéreim, szerdai állítottunk az Józsué könyve első fejezet, most pedig az utolsó. A 24. fejezet első 15 és a 19. versét olvassuk. És ennek alapján kívánom hirdetni Isten szent lelke erejének a segítségül hívásával közöttetek az ő üzenetét. Józsué könyve 24. utolsó fejezetének az első 15, valamint a 19. verséből. Itt szól hozzád, hozzám, az élő Isten. Józsué 24-től tehát. Józsué összegyűjtötte Izrael minden törzsét Sikembe, egybehívta Izrael véneit, családfőit, bíráit és előjáróit. Oda álltak Isten színe elé. Ekkor azt mondta Józsué az egész népnek, így szól az Úr Izrael Istenem. A folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Nákornak az apja, Táré, és más isteneket tiszteltek. De kiragadtam atyátokat, Ábrahámot a folyamon túlról, és végig vezettem Kánaán egész földjén. Megszaporítottam utódait. Izsákot adtam neki, Izsáknak pedig Jákobot és Ézsaut adtam. Ézsaunak a Széír hegységet adtam birtokul, Jákob és fiai pedig lementek Egyiptomba. Majd elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot, ezt vittem véghez közöttük. Azután kihoztalak benneteket. Kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és eljutott a Tok a tengerig. Az egyiptomiak azonban harci kocsikkal és lovasokkal üldözték atyáitokat a Vörös-tengerig. Akkor az Úrhoz kiáltottak segítségért, és ő sötétséget bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk eresztette a tengert, és az elborította őket. A saját szemetekkel láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal. Azután a pusztában laktatok hosszú ideig. Majd bevittelek benneteket az emóriak földjére, akik a Jordánon túl laktak. Ők harcba szálltak ellenetek, de én a kezetekbe adtam őket, birtokba vettétek a földjüket, őket pedig kipusztítottam előttetek. Azután fölkelt Bálák, Cippor fia, Moab királya, és harcba szállt Izrael ellen. Elküldött és hívatta Bálámot, Beor fiát, hogy átkozzon meg benneteket. Én azonban nem akartam meghallgatni Bálámot, hanem meg kellett áldani a benneteket, és így kimentettelek benneteket a kezéből. Azután átkeltetek a Jordánon, és elérkeztetek Jerikóhoz, harcba szálltak ellenetek Jerikó polgárai, az emóriak, a periziek, a kánaániak, a hettiták, a girgásiak, a hibbiek és a jebusziak. De a kezetekbe adtam őket. Rettenetes félelmet bocsátottam rájuk. Azt futamította meg az emóriak két királyát, nem a te karod, vagy az íjad. Olyan földet adtam nektek, amelyért nem ti fáradoztatok, városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis letelepettetek bennük szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek. Mégis ti esztek róluk. Most azért, az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és fedhetetlenül. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. 19. verset még. Akkor Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert Szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Testvéreim, Józsué 24-ből az első vers második felét, és a 15. versből egy szót emeljünk ki. Odaálltak Isten színe elé. 15. versből pedig ezt, válasszátok ki még ma. Kedves testvérek, egyik címe a délelőtt ige magyarázatunknak, aztán testvérem az igédetés végére kiscsoportos beszélgetésig húz alá magadnak egy szót vagy egy mondatot, akár az ige szakaszból, akár az ige magyarázatból, vagy akár az ige magyarázat alapján fogalmaz meg magadnak egy szót vagy egy mondatot, amire azt mondod, hogy nekem személyesen ennek a délelőtti igének ez volt a címe, hogy. Az egyik címe ma délelőtti ige magyarázatunknak, hogy választás. Hát testvérek, ha csak ennyit fogalmazunk, hogy választás, én azt gondolom, hogy minden döntő többségében parlamenti választás jut eszünkbe. A párhuzam nem rossz, mert kedves testvérek, amikor választás van, akkor beindul a kampány hadjárat, és brutális dolgok történhetnek. Testvérem, Isten választás elé állította az ő népét. Testvérem, Isten választás elé állít téged. Hogy dönts mellette, vagy dönts ellene. És amikor ott vagy már, hogy behúzod az X-et Jézus mellett, amikor ott vagy azon a küszöbön, hogy Jézusom, mert testvérek, választani egyet lehet. Ha kettőt választasz, érvénytelen a szavazat. Testvérem, ha Jézus mellett még valakit beixelsz, érvénytelen. És amikor ott vagy azon a küszöbön, hogy egyedül Jézust, akkor beindul az ellenkampány, testvérek. Tudod, hogy milyen módszerekkel, testvérek? Számtalan módszerrel, de egy valaki van mögötte. Egy valaki van mögötte. Az ellenkampányfőnök. Az a kísértő. Lásd mögé. Lásd mögé. Tehát minden, ami visszahúz, külső, belső, családi, világi, egyházi testvérek, kísértő még azt is be, hogy nehogy már, hát nézd már meg, hogy milyen nép az Isten népe, ezek közé akarsz tartozni? Még így is megfordítja. Testvérek, de fogalmazhatunk így is, hogy döntés. Szeretsz-e dönteni? Van, aki szeret, van, akinek rutinból megy, meggondolatlanul vagy megfontoltan, van, aki óckodik és kisebb-nagyobb döntéseket elgurít hetekig, évekig. Testvéreim, dönteni kell. Naponta többször. Lehet, hogy észre se veszed már, de testvéreim, van, amikor mindig jól kell dönteni. És testvérek, vannak olyan döntéseid, és vannak olyan döntéseim, amit nem lehet visszavonni. Amit egyszer megtettél, kimondtál, eldöntötted. Lehet, hogy azon már módosítani nem módosíthatsz. De eljön az az idő, amikor az Úr húz egy vonalat, és azt mondja, hogy innentől tovább nincs döntési lehetősége. Amit eddig döntöttél, vagy ha nem döntöttél, az is az, hogy nem Jézus. Tehát testvérem, ha nem döntöttél a házastársad mellett, akkor az nem házasság. És testvérek, vannak életre szóló döntések, és van egyetlen egy örök életre szóló döntés. És amit Isten népe itt megkap, tulajdonképpen ez példáz le úgy, hogy Jézus vagy nem Jézus. Testvérem, aztán azt olvassuk, hogy tehát megtörténik a honfoglalás, már le vannak osztva az Úr által a Jordánon túli területek is, megtört Jordánon való átkelés, Jerikó elfoglalás, tehát egy csomó minden történik, majd olvasd át, mondtuk ezt, hogy amikor egy bibliai könyvet a kalóz szerint elkezdünk olvasni, érdemes egyszer elolvasni az egészet, aztán naponként olvasni a kalauznak a mérföldkövei szerint, hogy mélyfúrás, és utána pedig érdemes aztán, kedves testvérem, elolvasni megint összefoglalóan. De Jézus hív, hogy vele járj, hogy állj meg a színe előtt, és ezt olvassuk, amikor Józsué összehívja erre. Országgyűlésnek szokták mondani, de nevezzük csendes naptak, testvérek. Országos csendes napnak. És ezt a mondatot én aláhúztam, aláhúzta az Úr a szívemből, hogy odaálltak Isten színe elé. Nem az volt a kérdés, hogy kinek hány százalék esélye volt. Nem az volt a kérdés, hogy ki mögött, ki áll. Hanem az volt a kérdés, hogy odaálltak az Isten színe elé. Testvérem, tudj odaállni az Isten színe elé. Állj oda az Isten színe elé. Testvérem, éled azt, hogy amikor az olvasott vagy a hirdetett ige fényében vagy, akkor az Isten színe előtt vagy. Az Isten igéje világosság. És testvérem, az Úr szentségének a dicsőségében látsz egyedül világosan. Ma amúgy vannak el, a kísértő is ad fényt, de az mindegyik színezett. Mikor szürke ködben látod a házastársadat, mikor rózsaszín ködben? Az Úr világosságában nézed. A hibáit is, meg az erényeit is. Magadat is. Még mindent, testvérem. Amikor felragyogott, egy példát mondjunk csak, Lukács 5-ben csodálatos halfogás felragyogott Péter előtt az Isten dicsősége. Rögtön tudta, hogy ő bűnös. Testvérem, amikor felragyog az Isten dicsősége, akkor látod, hogy a szíved a zöldes szürkés, fekete, matyóhímzéses, vagy mezőségi, vagy kalotaszegi mintás, mert van, aki e között is meg tudja tenni a különbséget. Az Isten dicsősége fényében nézd meg, ki ő, ki vagy te, és ennek a fényében nézd a másikat, mert Isten dicsősége fényében a másik embert is úgy láthatod, hogy na ebből az Isten még mit tud kihozni. És aztán azt olvassuk, hogy így szólt az Úr. A további ige szakaszt és az ige magyarázatunkat erre a három pontra építjük fel. Első, kijelentés, és ennek következtében háladás, a buzdítás. Tehát kijelentés. Aztán felszólítás döntésre. És a harmadik pedig személyes példaadás. Kijelentés, felszólítás és személyes példaadás. Testvérem, azt gondoltam először az ige szolgálat előtt, hogy jó, ezt a hosszú felsorolást ezt kihagyjuk, felolvassuk az elejét, meg felolvassuk a végét. De aztán az Úr azt mondta, hogy fel kell olvasni, mivel le van írva a Bibliában, ezért fel kell olvasni az egészet. Miért van ez ide ilyen hosszan leírva? Hát és tényleg, ha visszalapod, elolvasod egészen idáig a Bibliát, akkor itt a Józsué 24-nek, becsukjuk azt az ajtót, hát ha segít valamit, most nem a szomszéd flexel, vagy felhallatszik.
nem mer a... Ide jött utánom. Nem mer ezt, akik nem az alsógödi templomba járnak rendszeresen vasárnaponként, azok nem tudhatják, hogy 11 óra 19 perckor, amikor elkezdi lehatik, én nem tudom, Robi, ki van neki online, veheti az ige hirdetést, hogy megy, mert minden, amikor elkezd, fel textus felolvasás után indítja a flexet, a gőzmozdonyt, és minden mást. Testvérek, ez az ellenkampány. Ez az ellenkampány. Azt jelenti, hogy ezt jelenti azt, hogy jó helyen vagyunk. Tehát, testvérem, ha elolvasod egészen ideig a Bibliát, akkor itt a József 24 történelmi felsorolásról semmi jót nem hallasz. És mégis a Szentírásban többször látsz ilyet, hogy nézd meg alaposan a Szentírásban leírt prédikációt. Hogy miért summázza pont akkor. Nézd meg az apostoli ige hirdetéseket, kezdve Cselekedetek 2-től. Nézd meg, hogy pont akkor, pont azoknak az embereknek, azok a körülmények között Isten miért pont azokat a hangsúlyokat húzza alá. Hogyha most, ma nem is tudod elolvasni a Szentírásban leírt összes prédikációt, javaslom, kedves testvérem, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, hithősök. Testvéreim, a teremtéssel kezdi. Mert hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtette a világokat, és a láthatatlanból látható állt elő. Ez az első. És ezelőtt van, tudjuk, a preambulum, hogy a hit remélt a dolgok valósága, és a láthatatlan dolgok felől való meggyőződés, bizonyosság. Mind a két fordítás elhangzott, tehát újabb ötösöket írhattok be. Ricsi, ma írja is be magának az ötöst. Majd aláírjuk. Kis csoport vezető majd írja alá. Ena, neki már enaplója van. Hát itt az ideje változtatni rajta. Testvérem, azért van ez ide leírva, hogy döbbenj rá, hogy folyamatosan mit tett az Úr. Testvérem, te ha visszatekintesz a saját székedből, saját jegyzett tolladdal a kezedben, mire tekintesz vissza? Így most, ha belegondolsz, három blik. Ezt is esetleg mondd el a kis csoportba. És olvastam egyébként, hogy mindenki elmondhassa, elindulni körbe, ahol a kis csoport vezető, ülj körbe, hogy mi az a 3-4 mondat, amire visszatekintesz, testvérem? Személyes gyümölcse van számodra a teremtésnek. Az első. Személyes gyümölcse van számodra annak, hogy a bűnbeesés után az Úr nem azt mondta, hogy delete. Azaz törlés. Hogy eltörlöm az egészet. Személyes gyümölcse van számodra annak, hogy az Isten azt mondta Noé korábban is, hogy meghagyok 8 embert. Testvérem, vagy Sém, vagy Kám, vagy Jáfetnek az utóda vagy. Vér szerint is. De kérdés az, hogy lelkileg Ábrahám utóda vagy-e? Aztán személyes ajándékod az, hogy itt még leírja még Ábrahámnak az öreg apját is. Tehát az Úr nem Ábrahámmal kezdi az időszámítást. Önmagával. Önmagával, testvérem. Személyes gyümölcsöd van abból, hogy az Úr azt mondta, hogy a Nákor utódait kivezetem innen. Ebből a liberális világból, testvérek. A liberalizmusból vezette ki. Ábrahám kor előtt is volt. Ábrahám kortársa volt a liberalizmus is, testvérem, de Ábrahám kortársa volt az Isten is. Az Isten is. Aztán személyes ajándékod van abból, hogy az Úr Jézus Krisztus a Golgota keresztjén azt mondta, hogy maradok. Mikor azt mondták, hogy szállj le, mert akkor majd elhiszik, hogy az vagy, akinek mondod magad. Személyes feltámadásod van abból, hogy az Úr Jézus Krisztus nem maradt a temetőben. Ez így élesebben, nem maradt a sírban, a sírboltban, a kereszten, nem maradt a temetőben. Az ma aktuálisabb. Lehet, testvérem, mondd meg, azt is már meghagytad, hogy hova temessenek, meg milyen módon. Nem az a végállomás. az átszállás, az a deáttér. Testvérem, személyes gyümölcsöd van abból, hogy a nagyanyád meg a nagyapád összeházasodtak. Testileg biztos, mert nem lennél itt. Személyes gyümölcsöd van abból, hogy az édesanyád meg az édesapád nem abortált. Testvérek, itt elhangzott két olyan bizonyságtétel is, nagyobb körben. Az egyik, elmondta egy idősebb testvérünk, hogy az anyám elindult velem az abortuszra, és egy hajléktalan ellopta a pénztárcát, amiben benne volt az én abortálásomnak a költsége. Ezt mondta, hogy én egy hajléktalannak köszönhetem az életemet. Úgyhogy hajléktalan is lehet az Úr eszköze. Lehet, hogy ezért választottátok tegnap ezt az ábrázatot az egyes csoportba. És elmondta ez valaki, szintén ugyanitt, hogy neki háromszoros próbálkozása volt, 70-es években az édesanyja elrepült vele valahova, repülőgépből szétrázza, nem rázta szét, ott az orvos szabadságon volt, aztán visszajött, és a környezetébe pedig, hát azért repült messzire, ne tudják meg, és a környezetébe pedig felújították a szülészetnőgyógyászatot, és nem fogadtak senkit. Testvérek, háromszor. Ismerjük. Személyesen is. Testvérem, és annak is személyes gyümölcse van, hogy ma nem ütött el az autó, meg nem akad be egy rög a tüdőbe, a fejedbe, vagy a szívedbe. Ezen a vonalon lásd! Teremtés, Ószövetség, Kereszt, Újszövetség, és közvetlen elődeid és az ezelőtti másodperc. Testvérek, az már egy hosszabb feladat, érdemes lenne megtenni, ha elolvastad a Zsidók 11-et ma délután, vagy este otthon, vagy holnap, de holnap utána később ne halaszva, akkor soha nem fogod megtenni, hogy írjál egy ilyen listát a saját életedre vonatkozóan, mint amit itt Józsói felsorol. És vedd be azokat a bibliai példákat is, ami neked hangsúlyos, ami azt érzed, hogy az egy mérföld. Ha nem úgy áll a váltó testvérem, nem ér ide a vonatod. Én visszagondolok, hogy az én életemben hányan váltó volt. Ha keresztanyám 1990-ben nem ír egy levelet, hogy küldjétek el a keresztfiamat egy református gimnáziumba. És aztán nem az a vallástanárom, ha mit tudom, mert a feleségem mondjuk nem repül egy évre bébisintérkedési próbálkozás. Lehet, hogy ha nem leszünk évfolyamtársak, lehet akkor először köszönök neki, és nem a feleségemet látom meg benne, és utóbbi. Tehát nézd meg az életednek ezeket a váltóit. Hogy ez mind az Úr igazította. És testvérem, nézd meg mindig a Biblia igehirdetésekben a súlypontokat. Itt egy csak mondatokat emelnék ki, tehát ő ragadta ki Ábrahámot és családját onnan. Nem, mert ő döntött. Aztán azt is látod, hogy testvérem, hogy azt mondja, nézzük meg, mik a súlypontok. Lementek Egyiptomba Jákobék, és azt mondja az Úr, majd odaállította Mózest. Egy olyan szűk 500 évet ugrik, azt mondja, ezek a súlypontok. Ezek a súlypontok. Aztán, hogy személyessé tegye, azt mondja, hogy ti eljutottatok a Vöröstengér, senki nem volt ott ezek közül már. De azt mondja, az már értetek történt. Az már személyesen számotokra történt. Így olvas, testvérem, a legszárazabbnak tűnő ószövetségi történetet is, hogy az személyes. Mert az Isten igéje élő és ható, és elhat a szívedig. Aztán arról is beszél az Úr, hogy van ellenség, ne ijedj meg, azt mondja, tudok róla, de fölötte vagyok. Azt mondja, amikor megláttátok az ellenséget, akkor kezdtetek el kiáltani.
És lásd meg azt, hogy vannak csodák. A Vöröstenger, a Jordán, az, hogy Bálám nem tudott átkot mondani, mert áldást kellett mondania. Ha megfeszült, akkor se tudott más mondani. Jerikó, mondjuk Sáradi János gyógyulása, és mondjuk a te fogantatásod. Ezt ebben a sorba lásd. Hogy nincs törés, testvérek. Nincs törés a Biblia lezárultával az Úr munkájában. Mert ugyanaz. És testvérem, aztán azt mondja, hogy én adtam nektek a földet, én adtam nektek erős várost, szóval én adtam nektek az életet, a lelki közösséget, az, hogy van mit egyél. És azért kellett ilyen hosszan felsorolni, az, amit az Úr ad, az ehhez a döntéshez képest, hogy ennyire hangsúlyos. 10 parancsolat is először úgy jelződik, én az Úr vagyok, a te Istened, kihoztalak téged Egyiptom földjében. Nézd meg, mennyire személyes, téged hoztalak ki. Honnan hozasz ki téged? A bűn rabszolgasságából és a halál hatalmából, ha már megtértél, ha nem, akkor meg ebből szeretném el kiszedni. Mit van, amit ne kaptál volna test és lelki ajándék? 1 Korintus 4.7. És testvérem, amit pedig nincs, az meg az Úr tudtával nincs. Kérdezd meg, hogy miért ajándékozott meg azzal, hogy azt nem adta meg. Tehát az üres doboz is az Úr ajándéka, testvérem. És testvérem, 2 kérdés. Ha visszavenni az Isten tőled azt, amit eddig nem köszöntél meg neki, na akkor lenne egy szál gatyád, testvérem. És egy másik kérdés. Ha havonta az Úrnak adott adományaidnak a 10-szereséből kellene megéljél, akkor hány gatyád lenne? Értjük, ez a tizednek a visszafordítás. Tehát ha annyi pénzből kellene megélni egy hónapba, annak a 10-szereséből, amit az Istennek adtál oda, na akkor hogy néznél ki? Lehet, hogy egészen jó. Dicsőség érte Istennek. És testvérem, amikor ez az igehirdetés, ez egy igehirdetés. Amikor ez az igehirdetés elhangzott, akkor, ha megtörtént a hálaadásod, azt mondja az igehirdetés, azt mondja az Úr, mert az igehirdetés elején mi van? Így szól az Úr. Testvérek, az igehirdető lelkipásztor Józsué volt, de a feladó az az Úr. Azt mondja, hogy ha ennyi mindennel megajándékozott az Úr, akkor ragaszkodjál hozzá. Válaszul, hálából. Az ő szeretete erejével válaszoljál neki, és ne a magad erejéből. A magad értelmére és a magad erejére ne támaszkodjál már. Tehát se az erődre, se az értelmedre ne támaszkodjál, hanem a... De az azt jelenti, hogy legyél erőtlen, meg értelmetlen, mert néha úgy viselkedünk. Hanem támaszkodjál az Úr erejére, és támaszkodjál már végre az Úr értelmére. És ne sakkozzál már még az igékkel is. Már megvan a koncepcióm, és már keresem, már majdnem minden ige megvan hozzá, már csak 2 kell keresni. De akkor is hasznozom ki belőle, amit én akarok. Testvérem, ezt lefordíthatod úgy is, hogy itt azt mondja az Úr, hogy ne akarjál már magadból kicsiholni fényt, mert te nem vagy fényforrás. Hanem tükrözd már vissza az Isten dicsőségének a fényét. És ha te egy tükör vagy, mit kell csinálni? Meg kell pucolni. Tehát ha a tükör, ha párás, ha fokrémes, meg milyen maszat rakódik még rá, meg kell pucolni. És ha világítani akarsz, akkor hagyd el,
Mert nézzük meg, mielőtt azt mondja, válaszoltak, azt mondja, hogy hagyjátok el a bálványaitokat, a bűneiteket. Amit az öreg apátok csinált, a jóslását, az alkoholizmusát, a paráznaságát, az önfejűségét. Hagyd el az atyáitoktól örökölt jábaló vétkeiteket, amit a kortársaitok csinálnak. Azt mondja, a tenger, a folyamon túl, ez azt jelenti, hogy még az Ábrahám korának a szokásait, tehát az meg már Ábrahámtól idáig bőven több, mint fél évezred. Tegyük ide, hát a magyar őskultusz, hát testvérek, az nem vallás. Az a kísértőtől van. Néphajomány, babonaság. Át van itatva a kísértőnek a behetető anyaga. Meg a korszellem, és lehet, hogy akkor kis csoportba érdemel a fiatalokkal a zenéről, akkor a körkérdés után beszéltek, kalkuláljatok úgy az idővel meg. Tehát mi az, ami hozott, meg mi az, ami a... Itt van mindegyik. Tehát az, hogy itt, ami az Újföldön van, ami Egyiptomban van, ami még Ábrahám öregapja előtt időből. De minden fronton van a kísértőnek csalia. Tehát tudja, hogy mikor eszik a hal csontira, mikor eszik kenyérre, meg mikor eszik kukoricára. Tudja, hogy mire haragsz. Ilyen szempontból mi a kedvenc kajád? És mennyire tiszta a szíved? Mert annyira tudod visszatükrözni. Mert hiába süt a nap, az Isten dicsősége, nap és pajzs az Úristen, és hiába van ott a szívednek a visszatükröző készsége, ott van az a, Laci, hány tized milliméterek pára réteg? Nem sok. Távolítsátok el, hogy bűnvallás nyomán. És testvérem, így is summázható, hogy ő megtett mindent, és te ezért hálából bízd rá magad egészen. Tehát, hogyha ennyi mindent megtett már az öregapád öregapjával kezdődően veled az előző másodpercig, fakad a keresztel a középpontban, akkor még mindig nincs bizalmad rábízni magadat? Mit tegyen még meg az Isten? Mindent megtett. Mindent megtett. Ezért is nézzük meg így 691. dicséret, hogy tulajdonképpen ennek a három versére alapozódik ez az ige szakasz, vagy ige magyarázat, hogy fordítva. Új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom, kezedbe teszem magam, ne engedd kérlek, hogy elvegyem, láncolj magadhoz, nincsen itt részem már a Jordánon túl. A megtérésem előtti időszakomból. Nincs, amivel. Távolítsátok el, gondold el azt végig, hogy mit kell törölnöd. A szíved tükréről még. Az új szíved tükréről, az új szívem tükréről mit kell törölni. Mit kell elhagyjak, mit kell bűnként megvalljak, mit kell megtagadjak. Igen, és amit bűnként megvallottál, elhagytál, bocsánatot kérdez, hagyd is el. Tehát távolítsátok el, ez hangsúlyos. Ezt nem bíztatok senkit, hogy ezt ne hagyj kis csoportba, ezt egy négy szem közti lelkigondozói beszélgetésben mondd el az Úr előtt. És aztán, amikor felragyogott az Isten dicsőségének a meghirdetés, aztán hív a döntésre. Miután már takarítottál is, akkor hív a döntésre, és bíztat egy alapos, megfontolt, életre szóló, személyes döntésre, aminek egyébként hatalmas közösségi vonatkozása van. Mert ahogy egy-egy gyülekezet tagjai, ahogy egy-egy nemzet tagjai személyesen döntenek az Úr Jézus Krisztus mellett vagy ellen, hát egy választásnak közvetlen hatása van egy nemzet életére, testvérem. A te Jézus Krisztus melletti választásodnak még nagyobb hatása van a nemzetednek az életére. Amikor imádkozunk a nemzetünk számára ébredésért, vagy áldás, akkor először megtérő szívekért kell, hogy imádkozzunk. Kezd magadon. Tehát biztat egy alapos, személyes, megfontolt, életre, örök életre szóló személyes döntésre, aminek gyülekezeten belüli, felekezeten belüli és nemzeten belüli közösségi következménye van. És testvérem, nagyon hangsúlyos az, hogy eldöntötted, de dönt, azt mondja, nem muszáj. Ne térj meg minden áron, ha ez neked nem kedves. Azt mondja, úgy döntesz, hogy még akkor taktikál, egy kis Jézus, egy kis csárdás, és a többi? Kérdezd meg akkor, mi a te csárdásod? Mert volt egyszer, ez onnan ered, hogy ezt így mondta valaki, ez egy vizsói mondás volt, hogy volt valami gyülekezeti népünnepély, természetesen egy másik felekezetben, és az így hangzott az eredeti, hogy egy kis Máriainek, egy kis csárdás. Egy kis Máriainek, egy kis csárdás. Akkor egy kis Jézus, egy kis neked mi? Azt mondja az Úr, hogy akkor inkább ne. Tehát ez mintha azt mondaná a jegyeset, a házasságkötés előtt, hogy én hozzád megyek, de azért, még azért én más még azért meg szeretnék ölelgetni folyamatosan. De egy komoly, a másik oda azt mondja, hogy inkább így maradok. Aglegényen vagy agleányon, de inkább így, akkor ne gyere hozzám. És azt mondta az Isten, hogy inkább így, akkor ne gyere hozzám. Tehát nem te teszel szívességet nekem, mondja az Isten. Azt mondja, akkor inkább ne. Tehát először az Úrral kell ezt rendezni, és kedves testvérem, minden más ettől függ. Nagyon sok mindenki szeretné rendezni az életének sok szegmensét, anyagi helyzetét, egészségét, házasságát, családi viszonyait, csak Jézust hagyja ki az elejéről. Testvérem, ha rendezted az Úrral való viszonyodat, akkor majd vele fogod tudni rendezni házasságodat, nagyobb körben való családi életedet. Vele fogod tudni rendezni esetleg anyagi döntéseidet, bármilyen más, kisebb vagy nagyobb döntést, de rejtsd már ki Jézust az elejéről. Mert akkor tuti rosszul fogsz dönteni. Tuti, és csak egy konkrétabb, meg egy általános leképeződés ennek, azt látjuk természetesen a világban, de azért ez mindig beszüremlik. Tehát a hívőkör, a népegyház, és tehát a népegyház az ott van egy ilyen átmeneti maszlakként az Isten lelki népe meg a világ között. És ez mindig beszüremlik. Nézzük meg, hogy a mai korban milyen nehezen köteleződik el egy férfi, egy nő mellett, egy férfi mellett végleg. Szinte minden házasság kötéskor el szoktam mondani, hogy szól az ige hirdetés elsősorban vőlegének mennyasszonynak, másodszorban az akár tavaly és évtizedek óta házasságban élőknek megújítását. Szóval kérni, ki az, akinek tuti rendben van a házassága, aki már házas. Nem szokták feltenni a kezüket. Lehet, hogy a James Stewart történetét ismerik. Aki nem ismeri a James Stewart történetét, kis csoportba kérdezze meg a mellette ülőtől. És a másik pedig, hogy akik itt ültök fiatalok, és már valakinek fogjátok a kezét, és azt mondjátok, hogy minek ez a zöldség, házasságkötés, mondom, az Isten igéje alapján számotok rédete, és legutolsó esküvő után jött egy e-mail, hogy gondolkoznak házasságkötésen azóta. Szép fellángolások szoktak lenni, adja az Úr, hogy ez tényleg célba érjen. Tehát testvérek, ebből adódik, hogy az Úr melletti elköteleződés nincs. Aki elköteleződik az Úr mellett, az egyértelmű, hogy el akar köteleződni valaki mellett a földi életében végleg. Fordítva nem fog mi. Tehát nem tud lenyomni a torkán a házasságot annak, aki nincs megtérve, és amúgy meg ellene lázad, mert azt mondja, hogy ez 19 földi ellenérvet fog hozni. Testvérem, ha Jézus meggyőzi a szívét a kegyelemről, a bocsánatról, egyértelmű lesz számára. És a másik pedig, hogy mennyire vagy álhatatos és kitartó egyébként. Akár abból, hogy megeszel mindent, amit kitesznek a tányerodra, és minden más dolgodban. Mennyire vagy álhatatos és kitartó, és ami még nagyon lényeges, ezután mondja Józsué, mert ezt fújjuk ilyen kongó, lassan már kiüresedő aranyigeként, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Testvérem, mindennek ez az előzménye. Szóval Józsué, én láttam az Urat munkálkodni, teremtéstől kezdve, biztatlak benneteket, hogy elhamarkodott döntést ne hozzatok, de ha döntést hoztok, akkor végleg döntsetek mellette, és ha ti bárhogy döntötök, tőletek függetlenül én és az én házam népe az Úrnak szolgálok. Egyrészt, ebben ad egy személyes példát szóval és élettel. Másrészt, ami nagyon fontos, azt mondja, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálok, azt jelenti, hogy nincsen kettősség a családi életem és a szolgálatom között. Nem vagyok más a családomban, mint aki vagyok a gyülekezetben. Nem vagyok más a munkahelyen, mint aki vagyok a gyülekezetben. Természetesen ez nem mindig könnyű. Testvérem, mert akkor tedd fel ezt is, ezzel is jó tisztában adni, hogy a családi háttér az hátszéle neked, vagy ellenszél. Mert van, amikor a családi háttér hátszél, és van, amikor a családi háttér ellenszél. És azt mondja Józsué, hogy én mindentől függetlenül engem a Szentlélek szele vezet. Ha szembefújnak a családba, ha szembefújnak a gyülekezetbe, ha szembefújnak bárhol, én akkor is az Úr Jézus Krisztus útján megyek. Ott van Józsué is a hithősök között egyébként. És ne akarjál szembe fújni a szembeszéllel, hanem imádkozzál meg, kedves testvérek, az Úr csendesíti le a háborgó tengert, nem? Ellenszelet ő szüntette meg. Nem a tanítványok szüntették meg. Azt mondták, hogy lobogtatunk vitorlát, ezt ellen dolgozunk a szélnek. Nem. Te az Úrhoz imádkozzál, hogy az ellenszelet az csendesítse le. Bárhol is van. És aztán, amit még mond, hogy tőletek függetlenül én az Úrtól függök. És az emberi ellenszél, az testvérek, lehet elvárás és lehet kritika is. Mind a kettő meg tud vezetni. Tedd az Isten mérlegére az emberi elvárásokat is, a gyülekezet közösségétől kezdve mindenhol, és tedd a kritikákat is az Isten mérlegére, hogy az tőle van, vagy a kísértő súgja, mert az övéi hallják az ő hangját. Megtudod, csak az vele tudod megkülönböztetni, hogy honnan jön. És legyél személyes példa otthon, gyülekezetben és a világban. Azt mondja, hogy én az Úrtól függök, ha jöztök, ha nem, javaslom, hogy gyertek, én hirdetem szóval és élettel, és én követem az Urat. És kedves testvérek, ez mindig áldásforrás. Ezt Nyugat-Európában halljuk főként, hogy hát, ha nem prédikálnak langyosan, meg melegen, akkor kiürül a templom, testvérek, nem, igen, ürüljön ki, és aztán utána teljen meg. Volt, aki ígérek szomjasan elment, testvérek, 20 évvel ezelőtt egy nyugat-európai nagyvárosba, most direkt nem mondom, hogy mégbe, és azt mondta, hogy végigjárták a történetben, felekezdetek, és mindenhol kongás volt, és egy szabad keresztény gyülekezetbe találtak igére. Azt mondja, amott nagy autók álltak, itt kis autók álltak, de valaki azt mondta, hogy mit tudom, elveszítettem a munkámat, vagy a lakásomat, a csórók összedobták neki. Most a csórót jól értsük. az Úrban gazdagok és amazokhoz képest viszonyítottam. Tehát, hogyha egyébként mindenhol mernék hirdetni az Isten igéjét. Csak az a baj pontosan, hogy az őrállók nem merik hirdetni az Isten igéjét. Mert mindenhol, ahol az őrállók ezt felvállalnák, hát testvérek, akkor például nem lenne én, hogyha mondjuk minden gyülekezetben azt mondanák. És minden keresztény felekezetben mondjuk megházasodott és gyülekezeti élet közösségébe tartozó házaspárok gyermekeit kereszteljük meg, akkor nem lenne az, hogy jó, hát nem kereszteli meg ez a fafejű, hát átmegyek a langyoshoz 5 kilométer. Ha mindenki így az igéhez ragaszkodna, akkor például ez nem lenne kérdés. Testvéreim, az Úr bizonyított, ráépítsél. És csak így, ezt még se csak halkan gondold végig, hogy a fogadalmaid és az ígéreteid, akár az, amiket a gyülekezetbe tettél, házasságod, konfirmációd, gyermeket, keresztgyermeket keresztelőjekor, vagy az, amit úrvacsorakor rendszeresen teszel, vagy egyébként, amikor megígérsz valamit a feleségednek, vagy a gyermekednek, azt mennyire veszed te komolyan, tudod lecsekkolni? Hogy mennyire veszik komolyan a gyerekeid, amit ígérsz? Meg mennyire veszik komolyan az én gyerekeim, amit ígérek? Már rögtön le tudod mérni. Most nem kell hangosan válaszolni a gyermekeimnek. Ők is tegyék mérlegre az ő ígéretüket. És testvérek, a 19. vers, ez csak egy kiemelés, egy valamit emelünk ki, teljes szentírás összefüggéséből, meg a fejezet összefüggéséből, de nagyon lényeges, mert ott aztán elhangzik, hogy igen, mi követjük az Urat. És mit mond Józsué? Akkor Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el a hitszegéseiteket és vétkeiteket. Csak nagyon röviden, testvérem. Nem véletlenül van így. Nem tudjátok ti szolgálni a magatok erejéből és értelméből. De az ő erejével és az ő értelmével tudjátok. Tehát ne a magad erejéből, meg ne a magad eszével akart követni az Urat, hanem az ő lelkével és az erejével. Tehát mindenre van erőd az Úr követésére is a Krisztusban. És testvérem, ha olvastad mai új szövetség igeszakaszt, utolsó verse, térj haza, beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment és hirdette az egész városban, Zürichtől Gödig, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Ez Lukács 8:39. Tedd. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, látod, hogy hányszor olvasuk rutinból azokat, amiket cselekedtél a teremtéstől kezdve egészen az előző órákig vagy percekig. Hadd lássuk meg mindegyikben a te személyes tetteidet. Köszönjük, hogy te először hirdetteted, kijelented, mondod, hogy mit cselekedtél, és utána hívsz arra, hogy adjuk oda magunkat egészen. Úr Jézus Krisztus, óvjál bennünket a felelőtlen ígérgetéstől neked, meg másoknak, akár úrasztalánál, akár más asztaloknál, de biztossál egyértelmű nemet mondásra, a kísértő számára is egyértelmű igent mondásra neked, de ez hagyd legyen szívünkből fakadó, és ne emberi elvárásnak való megfelelés. Urunk, ha tudjuk végig gondolni, mi az a 3-4 dolog, ami eszünkbe jut, hogy mire emlékszünk vissza a te munkádból, és aztán ha tudjuk odaszánni, hogy ezt végigírjuk több oldalban. Urunk, köszönjük, hogy
a te igéd, Ószövetség, Újszövetség, mai munkád, az mind személyes. Urunk, hadd legyünk személyes példa, és ne kritikák és elvárásoknak akarjunk mi megfelelni, hanem egyedül neked, hogy legyünk áldás, ahova küldesz. Köszönjük, hogy elhoztál ide, és köszönjük, hogy te vezesz tovább. Áld meg a kis csoportunkat, minden szinten, lent lévő kicsiket, nagyobbakat, ifjakat, középkorosztályt, őszülő halántékúakat magaddal, és vezess, és te vezesd a lelki útjainkat, és döntéseinket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az őrcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, és fordítsa az Úr az őrcáját te reád, és adjon neked békességet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.